Nem hangolok, csak láttam a térképet itt a hátam mögött most így jövő vacsora után, be van jelölve egy háza. Szabad meg tudnom, hogy ki jött Nyíregyházáról. Nyíregyház. Isten hozott rá a gyerek, mert én meg Szatmári vagyok. De jó. Köszönöm, hogy... Mielőtt még a cigit felolvasnám, visszatérnék a délelőttire, két megjegyzést tennék. Érkeztek a bizonságtevőhöz kérdések, úgyhogy majd az alkalom után megkérnék Szilvit, hogy akkor ezekre a kérdésekre válaszoljon, és hogyha ugyanúgy gondolom, ha valakiben van, még ugyanúgy élő szóban is felteheti neki a kérdést, tehát az alkalom után még maradjunk együtt, hogy ezekre a kérdésekre mindannyian halljuk meg a választ egyébként. Ezt a szív is megerősíti, bárki megkeresheti a hét folyamán is, hogy személyesen is lehet vele beszélgetni. És a másik megjegyzésem a délelőttivel kapcsolatosan, hogy lehet, hogy erős a kifejezés, de úgy hiszem, érzem, hogy ebben minden ember valamilyen módon érintett. Senki elgondolja azt, hogy a bocsánat, én nem mérültem bele a jogába, én soha nem forgattam ezotérikus dolgokat, én tiszta vagyok. Jó ezt végig gondolni. Nagyon sok minden elhangzott, az ördögnek ezernyi technikája van, hogy hogyan is miképpen mocskoljon be bennünket, és bizony, ha nem is mi, de valaki más által is, és erről is hallottunk, lehet, hogy ugyanígy érintve vagyunk. És ezért is érdemes ezzel komolyan foglalkozni. Tehát ha lehet, hogy nagyon kemény is volt a tanítás, de ezt majd Szilvi is bizonyára el tudja mondani, hogy ezzel tényleg foglalkozni kell, bezárni minden ajtót, mert az ördög az csak a halálba vezet bennünket. És mielőtt az igét olvasnánk, most is kérnék valakit egy imádságra. Bárki, aki önként is bátran, még mielőtt szólítanék. Igen, Ákos, köszönöm. Tartsa meg a fejünket, és akkor imádkozzunk. Folytatjuk vakember gyógyításának a történetét, és egy hosszabb igeszakaszt olvasok a 13. verstől egészen a 34. versig. Olvasom Istennek az igét, tehát János Evangélium a 9. fejezet, 13. verstől a 34. versig, ezt olvasok Isten igéjén. Ezt az embert, aki nemrég még vak volt, a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig szombat volt, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta annak az embernek a szemét. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, sarat tett a szemeimbe, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támad köztük. Ekkor ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz róla? Hiszen a te szemedet nyitotta meg. Ő ezt felelte, próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és vakon született. De hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk. És hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek, meg nagykorú már, majd ő beszél önmagára. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Oda hívták át másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak volt, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így válaszolt, hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled, hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt, megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták és ezt mondták, te vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Isten félő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket. És kiközösítették. Tegnap azt a kérdést nyertük körül, van-e történeted? Lenne-e mit mondanod, hogyha megkérdezik tőled, hogy te ki vagy? És amikor erről beszélni, hogy te ki vagy, akkor a te életed az Jézushoz szólne, vagy a te bizonságtételed, amit magadról mondasz, az igazából Jézusra mutatná-e? Ennek a vakon született embernek már volt története. És azt gondolnám, hogy ezt tegnap is elmondtam, hogy Jézus meggyógyít egy beteget, mindenki örül, fanfár, tűzijáték, függöny le, és akkor megy mindenki maga útján. Megtörtént a csoda, és él mindenki boldog. Ez itt nem így van. Ez egy különleges történet, mert ennek egy különleges folytatása van. Mert ezt a meggyógyított embert, aki örül annak, hogy megszabadult, oda citálják maguk elé a feketőves vallásosok, akik mindent nagyon jól tudnak, és elkezdik vallatni, elkezdik faggatni. De nem egy olyan faggatás ez, hogy már mondd már elég szíves, hogy értsük már mi is, hogy mi is történt vele, de mi is szeretnénk azt a Jézus megismerni, akivel találkoztál. Nem, ez nyomás alá helyezés. Nyomás alá helyezik ezt az embert. Próbálják ezt az embert megtörni. Azért, hogy felhasználják ezt az embert. Jézus ellen akarják felhasználni. Az ő számukra ez az ember is, az, ami vele történt, ez nem fontos. Egy szempont miatt érdekes számukra, hogy ezt a történetet Jézus ellen fordítsuk, és ezt az embert felhasználjuk a magunk céljaira. És ez nagyon sokszor megtörténik ma is a világban, hogy emberek másikat a saját céljaira felhasználni. És nem az ember számít, nem az embernek az ügye, nem az embernek a története, hanem hogy kihasználja, hogy felhasználja. Ez megy kicsibe is, megy nagyba is. Azt gondolnánk először, hogy azért jön ez az ember, hogy vele megtörtént ilyen, mert tényleg én számított neki. És aztán később, amikor óriásit koppantam, akkor jöttem, hogy nem, ő neki nem én számítottam, hanem rajtam keresztül valamit el akart érni. Ugyanazt gondolom, nekem legalábbis a bűneset az erről is beszél, hogy amikor az ördög becselkészi Évát és majd Ádámot is, nekik nem az ember volt a fontos. Az ördögnek nem vagyunk fontosak olyan szempontból, hogy valóban a javunkat akarná. Majd én megmutatom nektek, hogy hogyan lehetek olyanok, mint Isten. Hanem az ördögnek egy szempontból számított, az ember is számít, az te is, meg én is tudja az ördög, hogy Isten szeret bennünket, és hogy Istennek akar fájdalmat okozni, és azért akar bennünket megtörni és kihasználni, hogy Istennek okozzon ezáltal fájdalmat. És azért akar tönkretenni bennünket. De ő nem ezzel jön, nem ezzel próbál becserkészni bennünket, hanem ugye az a mézes-mázos hazugsággal. De csak kihasznál, meg használni akar engem Isten ellen. Ez az ő játéka. Az ő csatája Isten ellen is. Csak egy eszköz vagyok. És hogyha már elérte a célját, akkor eldob, eltapos. Nem vagyok fontos. És ez az ördögnek a célja. És nem tapasztaljuk ezt ugyanígy a világban. Amikor már nem vagyok fontos, akkor elfordulnak. Ellöknek. Már így próbálják ezt az embert felhasználni Jézus ellen. Mert ők nem örülnek annak, hogy ez az ember meggyógyul. Nem minden körül annak. Nem mindenki fog örülni annak, ha te majd megtérsz Jézushoz. Vagy ha már megtértél, akkor biztos volt ilyen tapasztalatod, hogy azt gondolod, hogy ez mindenki számára öröm, de nem. Érdekes, de nem. Próbálják megtörni ezt az embert. Nyomás alatt helyezzük. Ide citálják még az idős szüleit. A szüleit is fel akarják használni. Úgy is nyomást akarnak rágyakorolni. Ki akarják forgatni a szavait. Tehát minden nevetnek ezen az ember ellen. Azért, hogy ez az ember tagadja meg azt a Jézus, aki segített rajta. Hogy annak fordítsa hátat, aki meg tud téged menteni. És ez is az életünk egyik tragédiája, hogy készek vagyunk, képesek vagyunk annak a Jézusnak hátat fordítani, aki meg akar bennünket menteni. És lehet, hogy olyan embereknek is fordítottunk már hátat, vagy olyan embereket is megtagadtunk, akik annak idején, mikor olyan helyzetben voltunk, mentőhövet adtak. Akkor jó volt a mentő, amikor meg már úgy éreztük, hogy sinem vagyunk, akkor engedtünk a nyomásnak is, úgy tettünk, mintha sose találkoztunk volna. És erre akarják ezt az embert felhasználni. Nem tudom, hogyha ezt a helyzetet, hogy elképzeled, hogy te állsz ott, ha már tiszteletű zsinat előtt is téged ostromolnak, akkor te hogy bírtad volna ezt a nyomást? Hogy kezelted volna le azt, amikor ide citálják a szíveidet? És rajtuk keresztül is. Józanságra, észhez akarnának téríteni. Vagy amikor mondasz valamit, és kiforgatják a szavaidat, és az kiforgatott szavaidat ellenet fordítják. Pedig nem is úgy mondtad. Hát nem ez zajlik a világban? Nem ezt csinálják sokszor? Vagy a másik, amikor bántani akar? Nem volt még ilyen, hogy így forgatta ki a szavaidat? Ez a módszer. Vannak olyan emberek, akik ilyen munkahelyen élnek. Nyomás alatt vannak. Vannak olyan emberek, akik ilyen kapcsolatban élnek. Nyomás alatt vannak. Van egy erősebb jellem, és ő mindig érezteti veled, hogy te nélkülem senki vagy. Hogy te nem ér semmit. Ha jól alkodja, meg ő majd terelgessen téged. Vannak olyan emberek. Vannak ilyen emberek, akiknek nem szent a családot sem. És tudják, hogy ha őket bántják, akkor téged bántanak is. Akkor így is bántunk téged. Most nagyon drasztikusan ecsetelem ezeket a dolgokat, de valahogy ez a történet ezt mind magában hordozza. Hogy kerülhet az ember nagyon nagy nyomás alá. Nagyon nagy nyomás alá. És ki hogy dolgozza fel a nyomást az életében? Valaki könnyen megadja magát, mert úgy érzi, hogy nem hiányzik nekem ez a harc, meg ez a küzdelem. Meg olyan, inkább olyan csendesebb, és akkor meghajlik. Sokan ezt az utat választják. Van egy barátom, aki pedig szinte felspanol, amikor ilyen helyzetek alakulnak ki. És a stresszes helyzet, amiben mások leblokkolnak, őt hihetetlen adrenalinnal tölti, és ő újra beleállok, és akkor csinál. És szinte látszik rajta, hogy élvezi. De ő nem úgy, hogy ő bántogatna másokat, hanem hogy szívesen beláll ilyen stresszesebb helyzetekbe, és küzd az igazságért, Aztán ő is kapott már pofonokat az életben, de ő azért mégis fel tudja venni ezt a harcot. Ki ilyen, ki olyan. Néha úgy ismerőt elgondolok, hogy de jó lenne, nekem is lenne ilyen bátorság. Nyomás. Minden ilyen életünk át nyomásokat, hogy lehet, hogy most is vagyunk ilyen nyomás alatt. Ez az ember, tudjátok, miért kapott nyomást, mert Jézus Krisztust megismerte is, és róla tett bizonságot. Ha te elfogadod Jézust, akkor nem kerülheted el az érte kapott nyomást az életedben. Ezt ő maga mondta. Világosan beszélt erről Jézus. Mert az ördög, hogy egy délelőtt elhangzott, valakihez tartozol. És ha nem Jézushoz, mert még nem hívtad be, és nem adtad át az életedet, akkor a másikhoz tartozol. És az ördög, neki nem számítunk, hogy ezt mondtam. De nem akar lemondani se rólunk. És amikor elindulsz az Úrhoz, elindulsz az Úr útján, akkor elindul érted a harc. És az harc benned is túl. És az ördög próbál nyomás alá helyezni, és próbál a hitedben megingatni, próbál összezavarni, próbál téged megfélemlíteni. És olyan embereket is felhasznál sokszor ebben a harcban, akikről nem is gondolnál, és őt küldi el, hogy rajta keresztül félemlítsen, meg rajta keresztül törjön össze. Össze akar nyomni, össze akar törni. Isten hív. Te indulsz, mész, de ez az út nem vörös szőnyeggel van leperítve, hogy hány dolgodra megyünk, és akkor boldogan. Mert az ördög nem akar elengedni. És ott lesz rajtad ez a nyomás. És Jézus beszélt erről. Mikor azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha én miattam. Mert elindultál felé, üldöznek, mindenféle rosszat mondanak rólad, meggyaláznak. Boldogok vagyunk? Nehezen rakódik így össze az ember életében. Tehát pont nem ezt érezzük. Én is voltam ilyen nyomás alatt. Amikor ki akartak forgatni, meg nagyon-nagyon meg akartak alázni. És abszolút nem éreztem magamat abban a helyzetben happynek. Pedig nem azt mondja Jézus, boldogok vagytok. Mert elindultál az élet útján. amikor ez a harc már dúl, érted? Azért dúl. Hát már indultál. Az ördög békén hagy, hogyha tudod, hogy jó kezedben vagy, mármint az ő kezében vagy. Akkor miért támadna? De indulj csak el, és rajtad lesz a nyomás. De ez a harc, ez jó, ez egy jó jel. Mert azt jelenti, hogy szakadoznak a láncok. És mész a világosságba. És nézzétek meg, hogy nem, hogy egy nap eltelt volna, egy óra telt el, hogy meggyógyult, vagy két óra. Még ugyanazon a napon vagyunk. Már jön egy nagyon kemény nyomás, már jön egy nagyon kemény nyomás Jézusért. Jézusért. De jó jel, még egyszer mondom. És hogy mondja Jézus, hogy boldogok vagytok? Hát, és zárulhat, bőséges jutalmat. Bőséges jutalmat kaptok. És aki elindult ezzel az úton, és ezt a nyomást túlélte, ezt a harcot megharcolta, már nem fordulna vissza elég életbe. Egyszer egy lelkész azt mondta, idős, nem idős, bocsánat, hanem a fia, az Imádó József tiszteletes, aki még hajlószobasztó nyugdíjas lelkészként él. Megengedte is, hogy megismerhettem személyesen. És ő mondta egyszer, hogy ő lángol a szíve, aki ismeri, tudja, hogy minden alkalmat megragad, hogy beszéljen Jézusról. Tehát leülsz vele beszélgetni, akkor tudja, hogy két lesz múlva már megkérdezi, hogy akkor te hogy állsz Jézussal, mert szeretné elmondani. És ő nem akárhol hirdethette Isten igéjét. Nyomor negyedekben volt, a szegények között is hirdette, és egyszerűen közben egy bizonyságot tett Jézusért. Nem is ő mondta el a felesége. Felállt valaki, oda ment hozzá, és ilyen közelről, teljesen. Ide, szemek közé köpött. És elkezdett, amikor letörölte, és úgy törölte, hogy elkezdett csorogni a könnye. És nem azért sírt, mert őt meggyalázták egy nagy plénum előtt. Hogy ő vele még senki nem bánt. Hanem képzétek el, azt mondta, hogy köszönöm Jézus, hogy te érted. Még ezt is el tudom hordozni. Örül neki. Örül neki. Érthetetlen emberi fejjel, nem? De ő azért tudott már örülni, mert tudja, mit jelent az az élet, amire Jézus őt elhívta. Szóval nyomás alatt van az ember. És hadd hozzak még egy másik nyomást, amúgy általában az emberek többségén rajta van, ez a megfelelési kényszer. Az a nyomás rajtunk, igaz, hogy elvárások vannak, az elvárásoknak meg kell felelni. A világ így van berendezkedve, nem felelsz meg az elvárásoknak, túllépnek rajta pillanatok alatt. Nem? Hát, ha akad egy jobb, akkor már ő aztán, és téged elfelejtenek. Ha nem teljesítesz a munkahelyeden, pillanatok alatt utcán találhatod magad, elvárások vannak is, és meg kell felelni. De lehet, hogy a szüleinknek is vannak elvárások. És azoknak kell megfelelni. A szüleink elgondolt, van, aki elmondja, hogy meg ez nem egy esetben megtörtént, biztos, hogy is ismertek ilyet, hogy a szülőnek volt egy elképzelés, hogy milyennek kellene a gyermekének, és mindig ezt az elvárást erőltett a gyermekére. És én is ismertem ilyet, hogy orvos apuka, ő azt gondolt, hogy az ő fia is csak orvos lehet. És a fiúnak nem volt rá adottsága. És amikor már a tizedik évet kezdte az egyetemet, mert mindig megbukott, mert nem tudta valahogy úgy teljesíteni, de akkor is az apukának nem számít, hogy fizetek inkább, de akkor is kivelem belőle törülmúlós legyen. És amikor nevettek rajta, hogy hát, értitek, elvárások, és milyen nagy nyomás tud lenni az ember életén az elvárás. De magunkkal is tudunk ilyen elvárásokat megfogalmazni, magunkkal szemben. Igaz? Van egy elvárás magunkkal szemben. Nem tudom, hogy te most így, ezen a héten, az egyedülálló csendes heti, érzel el valamilyen nyomást magadon. Hogy itt van sok-sok egyedülálló a másik nemből. Hogy valaminek történnie kellene. Vagy csendes hét, akkor most melyik a fontosabb? Hogy inkább az igére figyeljünk, elcsendesedjünk, azért vagyunk itt. Vagy ha már egyedül állok, akkor hát akkor inkább ismerkedjünk. Lehet, hogy buta kérdés. Ha nem lenne feleségem, én rajtam, akkor lenne nyomás. Ha nem lenne, akkor nem tudnám, hogy kihez szaladjak, hogy egy szép hölgyel ismerkedjek meg. Én nincs rajtam ilyen nyomás. Csak bocsánat. De vannak kérdés. És az elvárások nyomása az elősegíti, hogy a félelem munkálkodjon bennünk. Mert ott van az emberben a félelem is, hogy mi van, hogyha nem sikerül teljesítenem? Mi van, hogyha nekem nem jön úgy össze? Akkor én már nem is vagyok olyan jó, én már nem is vagyok olyan értékű ember, akkor engem már nem is úgy szeret az Úr, akkor engem már nem is akar úgy megáldani az Úr, mert elvárások vannak, és sokszor a magunk buta elvárásai miatt is felesleges félelmeket hordozhatunk magunkban. Egy lelkésznek is, jaj, de sok elvárásnak meg kell felelni. Mikor gyülekezetben voltunk, ahány gyülekezet, itt a van elvárás, hát nem tudnánk annyira megfelelni. A csúcs számomra, a csúcs ugye, az elvárásoknak, hogy mennyire meg kell felelni, amikor a urasztalára melyik verítő kerüljön. A régi 58 évvel ezelőtt hűzett, de már kopott, szakadozott, vagy az új, amit most kaptunk, és akkor mondom, hogy tett az újat, használjuk az újat, és akkor jön a válasz, hát nem a régit kell. Mondom, milyen? Mert mit fogsz volni Mariska néni? Mondom, melyik? Ki? Hol? Értitek, ez a csúcs, hogy mit fog szólni Mariska néni? Hát mit érdekel? De sokszor ez a félelem úgy el tud hatalmasodni bennünk, hogy tényleg nem tudom szabadon lépni, dönteni, szabadon cselekedni. És sokszor ezt a nyomást, értitek, hogy helyezik ránk. Valaki nagyon nehezen tud megszabadulni. Nézzétek, itt van ennek a meggyógyított embernek az apukája, anyukája. Már idős emberek. És egy életen keresztül nem tudták levetkőzni magukról azt, hogy ne az elvárások nyomás alatt éljük. Mert most, amikor megkérdezik, hogy na, akkor kigyógyította meg a fiatokat, akkor nem az igazat mondják, hanem amit elvárnak tőlük. Mert félnek. És le lehet így élni egy életet, hogy mindig nyomás alatt tartanak, és mindig félelem alatt tartanak, és emiatt én mindig valakinek a szolgálatában vagyok, de nem vagyok szabad. Nyomás. És minden emberben van nyomás, nehezedik nyomás. Viszont itt van ez a meggyógyított ember, felolvastam, hallhattuk, hogy micsoda nyomás nehezedik rá, és mégis bátran helyt áll. Senki nem áll mellé ebben a nyomorult helyzetben. Néz a szüleire, ott vannak a szülei, és tőlük sem kap támogatást. Inkább a szülei most ugyanúgy kivonulnak, magára adják. Még nehezebb a nyomás. Aztán újból és újból felteszik neki a kérdés. Mi történt? Mondd el. És elmondja harmadjára, elmondja negyedjére. Mindig ugyanazt mondja, mindig ugyanarról beszél. Pedig érzi, hogy forrósodik körülötte a levegő. És tőle nem azt várják, hogy azt mondja, hogy Jézus gyógyított meg, aki szerintem egy Istentől jövő proféta, mert még ő nem tudja, hogy Jézus több van nála. Hát azt várnák, azért kérdik meg tőle negyedjére, és hogy hát, ha negyedjére már bekattad neki, hogy nem ezt kéne mondani, hanem azt kéne mondani, hogy hát nem is ismerem, mert minden úgy van, ahogyan ti mondtátok. Voltam ilyen szituációban, előttünk zajlott egy ilyen nyomásgyakorlás. A vezető nagyon le akarta teremteni a beosztottját, a többiek elő, hogy a többiek is tanuljanak a leckéből, és én is ott voltam a többiek között. És harmadjára is feltette neki a kérdést. Mert sohasem azt a választ kapta, amit szeretett volna hallani. És negyedjére a fiú, aki ki lett odaállítva, végül azt mondta, amit hallani akar. Megtagadta a korábbi válaszait, mert azt gondolt, hogy na, akkor legalább békén hagynak. Lehetitek ezt a nehéz helyzetet? És itt van ez az ember, és Jó se azt mondja, amit hallani akarnak. Hanem csak azt mondja, hogy Jézus, engem Jézus gyógyított meg. Próbálják megtörni. De megáll a meggyőződésében. Pedig egyedül van. És egyedül nagyon nehéz megmaradni a meggyőződésben. Sokan úgy vannak vele, hogy ha én egyedül vagyok, akkor lehet, hogy én vagyok, aki rosszul gondolom. Csak én vagyok a hülye, ha mindenki más már gondol. És a hitemben nagyon sokszor előfordul az, hogy egyedül maradsz. És az ördög akkor majd rád nehezíti a nyomást, hogy gondolkodj csak el azon, ha rajtad kívül 122 ezer ember még így gondolja, és te vagy egyedül, akkor nem benned van a hiba. A nyomás. És azzal fenyegetik végül, mert nem tudják ezt az embert sehogy sem kimozdítani, hogy kiközösítünk. És a végén ki is közösítették. És hogy ez mit jelentett, megnéztem, hogy mit jelentett, hogy kiközösítik. Azt mondja, hogy többet nem lehet szabadni Isten tiszteletem. Valaki még örülne is neki. Igen, nem kell többet ide járni. De nem csak ezt jelentette, hanem felírtam, hogy akik kiközösítettek a zsidók, azt jelenti, hogy kizárták az emberi társadalomból. Nem lehetett vele szólni. Nem lehetett rajta segíteni. A szüleinek sem. A testvéreinek sem. Akármilyen bajban volt, nem lehetett neki segítséget nyújtani, és nem lehetett meggyászolni. Olyan, mint egy leprás, akit jó messzire elkerülni. És gondoljátok, hogy belekerül egy ilyen helyzet ez az ember, hogy a nyomás alatt nem tört meg, és azt kapta jutalmul, hogy tök egyedül vagy most már. És hátat fordítom neked. Na ezt a szitut, hogy tök egyedül. Na te is egyedül vagy. De mégsem vagy egyedül, hogy nincsenek, akikhez szólj. Nincs senki, akit felhív, nincs senki, akivel megbeszéled az életedet. Gondolj bele, neki meg ezt kapta, neki ezt adták. Jutalmul, mert még mindig Jézus hozik. Tehát tudnánk ezt viselni. És akkor elgondolkodtam, hogy akkor melyik a jobb? Megmaradni vaknak, de legalább megtűrnek, még sajnálnak is, vagy látok ugyan, de kiközösítenek. és már nem vagyok senki. Megérte ez a váltás? Jézusért megérte? És az a döbbenetes, hogy ennek az embernek fel sem merül gondolatába, hogy megérje. Mert azt mondja meg, nagyon rossz helyzetbe került. Megtették vele, kiközösítették. De akkor se tagadja meg Jézust. És ez, ugye ez elhangzott már a mai napon is, hogy bármi van az életünkben, elhangzott a bizonságtétel is, hogy csodálatos élet, külsőleg tengerpart, koktél, minden van, amit szeretnénk, és van egy nagy üresség. Mert nincs ott Jézus. És ha megkérdezném Szilvit, hogy te viszont most már van Jézus, de egyedül vagy, meg nincs az a luxus élet, visszamennél abba a korábbi életbe? Jézus, nem. Nem. Ez nem kérdés, igaz? Tészteti. Hogy vannak nagyon fontos dolgok az életünkben. És az egyik legfontosabb dolog, hogy lesz-e párom? Ki lesz a párom? Ez nagyon fontos kérdés. De nem előzheti meg még ez a kérdésem azt, hogy mi lesz az Úr bevetetem el, vagy az Úrral való kapcsolatot. Nem előzheti meg ez sem. Mert az Úron belül, ha az Úrban vagyok, az egyedül lét is lehet áldássá. Az Úron kívül a társas lét is lehet pokolná. Az Úron belül menj, az Úron kívül pokol. Értitek? És hogy megérje? Meg hogy mire figyeljek? Hogy mire a legfontosabb az életben? Kiközösítve, egyedül, elszakadva. Annyi mindentől megfosztva, ami másoknak jár, de az Úrral. Vagy bemehetek ismét közéjük, és mulathatok velük, és sztár vagyok, de az Úr nélkül. Szóval ez a kérdés. Ebben az esetben ez volt a kérdés. És nem sokáig örülhetett a szabadításnak, ugyan, mert rögtön jött egy ilyen dolog, de olyan csodálatos, hogy ez az ember ilyen bátran a nyomás, a nagy nyomás ellenére is szabad. Szabad. És nem törik meg, és nem hajlik meg, hanem szabad. És ez Jézus másik nagy csodája. Nem csak a szégyentől tud megfosztani, amikor megbocsátja a bűnöket, hanem Jézus a nyomás ellenére is szabadságot tud nekünk adni. Óriási szabadságot. Ott van mindannyiunkon, ott lesz még mindannyiunkon, annyiféle nyomás, olyan sok helyzet alakul majd, de meg tud bennünket szabadítani Jézus. És amikor Jézus meggyógyította ezt az embert, akkor nem csak a szeme nyílt meg, az egész lénye kinyílt, az egész élete kinyílt. Mert Jézus sohasem végez fél munkát, hogy csak egy dolgot megigazítok az életeden, hanem a teljes életünket meggyógyít. És itt van ennek a bizonyítéka, hogy itt van ez az ember. Lehet volna itt beszélni vakon a farizeusokkal. Lehet volna bátorság, ami vak és koldus, így beszélni, így kiállni a maga igaz ellen, maga igazán ellen? Nem. Nem. De most, hogy lát, most már van bátorsága. A vakság kiszolgáltatottá tesz. A látás szabaddá. A lelki vakság kiszolgáltatottá tesz. A lelki látás szabaddá. És ezért nem akarja a gonosz, hogy láss meg az Urat, lásd meg Isten ajándékát, amit elkészít, hogy lásd magadat úgy, ahogyan az Isten lát, ezért akarják eltakarni az igazságot, ezért akarnak hazugsággal teletömködni bennünket, hogy ne lássunk, hogy vakok maradjunk, mert akkor vak az ember, akkor tudnak rajta uralkodni, akkor ki tudják használni, akkor tönkre lehet tenni. De amikor már lát, és ez a veszélyes, mikor kinyílik az embernek a szeme, és meglátja, mi az igazság. És Jézustól kap az ember szabadságot. És nem a nyomás veszi el Jézus, hanem ad erőt, hogy gerincesek maradunk. Nem olyan rég olvastam egy napjállítatos könyvvel ezt a gondolatot, nagyon-nagyon megtetszett, az imádságról beszélt, és azt mondta az egyik gondolatában a állítatott író, úriember, hogy sokszor olyan helytelenül imádkozunk, mert a kényelemért imádkozunk, hogy a nehézségeket vegye el tőlünk Isten. Miközben nem azért kell imádkoznunk, hogy vegye el helyet, és helyettünk oldja meg a nehézségeket Isten, hanem adjon nekünk olyan jellemet az Úr, aminek a segítségével helyt tudunk állni a legnagyobb nehézségben is. Tehát ne levegye rólunk a terhet, hanem oltsa bele a szívünkbe, tegye bele a szívünkbe azt az jellemet, ami Jézusban is ott volt, hogy helyt tudunk állni. És milyen igaza van, nem? Mi a nyomással szeretnénk megszabadulni. És nem arra figyelünk, hogy Uram, formálj alakíts engem olyanná, ami ennek te szeretnél. És kijött ennek az embernek az egész élete. Szabad volt arra, hogy kiállja Jézus mellett. Szabad volt arra, hogy ha kiközösítik, akkor is ezt el tudta fogadni. Nagyon nehéz helyzet, nem minden is megirató helyzet, hogy kiközösítsék az embert, de szabad, és nem törik össze, szabad. És ezt a bátorságot, ennek az embernek a szívében ott volt ez a bátorság, hogy ki tudott így nyíltan állni. Ezt az a hit adta, Jézus öntötte bele, azáltal, hogy hitte, hogy Jézus Istentől való. Ő azt hitte el, hogy Jézus Istentől való, és nem azt hitte el, amit neki be akartak magyarázni. És magáról is azt hitte el, amit Jézus tett érte, és ahogyan az Úr látja őt, és nem azt, amit mások akartak róla, saját magáról elhitetni. Ez adta neki a muníciót. És amikor a te szemed megnyílik, a szemünk megnyílik, hogy annak lássuk Jézust, aki, és magadat is annak lásd, akinek Jézus téged lát, ez a muníciót. És amikor nincs ez a látás, akkor összetörik az ember, akkor a nagy nyomás alatt meghajlik az ember. És tudjátok, nekem volt így az életemben, meg láttam mások életében is, hogy van egy pont, amikor már úgy érzi az ember, nem bírja tovább, és inkább meghalik. Inkább megadja magát. És azt gondolja az ember, hogy akkor így megoldódik minden. Lekerül rólam a nyomás, megtettem, amit akartak, amit vártak tőlem, most már békén hagynak, most már szabad lehetek, de nem így van. Ez egy óriási hazugság. Mert nem leszel akkor sem szabad. Mert nem fognak akkor sem elengedni. Nem gondolsz, hogy az ördög majd alapot köt veled, hanem majd, amikor úgy érzi, hogy újból fel tud téged használni, hogy újból lehet nehezedik a nyomás. És ez a kérdés, hogy nyomás alatt megtörünk-e, vagy bár van rajtunk nyomás, és nem is kevés, de meg tudunk állni Jézusban. Szóval milyen élet, ami számukra kívánatosan. A nyomás alatt megtörik az ember. Sok megtört életet láttam. Megtört élet. De Jézusról a nyomás ellenére is szabad tud lenni az ember, és meg tud állni az ember. Itt van a példa előttünk, ebben a történetben. És már ezt gondoljuk végig, ez alapján tekintsünk az életünkre. Nyomás van, vagy ha nem lesz az életünkben. Megtört ember akarsz lenni? Vagy szabad? Egyedül, a saját erődből nem fog menni. Azt a nyomást nem bírja el senki. Csak Jézus. Mert ő volt az, aki a kereszten óriási nyomást nehezedett rá. És azt akarták, hogy tagadd meg az Istent. Jött a gonosz Getsemáné kertben. Jöttek a csúfolódók a kereszt alá. Érezte minden porcikájában a fájdalmat. És minden fájdalom elviselhetetlen volt. És biztos vagyok benne, hogy kiáltott a gonosz, még ha mi nem is hallottuk, hogy megéri. És ő volt, aki ezt a nyomást el tudta hordozni. És nem tudta azt legyőzni. És nem tudták megtörni. És ő tud téged is minden nyomás között megtartani. Megszabadítani. Megőrizni. Melyik a jobb? Melyiket szeretnéd? Tartsuk el a fejünket és imádkozz. Urunk, áldom téged ennek az embernek a történetéért, és köszönjük, hogy leíratott. Bizonságul annak, hogy akit te megszabadítasz, az valóságosan is szabad. Nem csak a szeme nyílt meg ennek az embernek, az egész élete megnyílt, és akármilyen nyomás nehezedett is rá, ő nem tört össze a nyomások alatt, hanem tudott szabad lenni. Szabad lenni akkor is, amikor egyedül maradt. Mert érted, még ezt is el tudta fogadni. Orrom segíts, hogy tanuljunk ennek az embernek az életéből. Tudod, hogy milyen nyomások alatt vagyunk jelenleg is. Vagy lehet, hogy most itt a táborban annyira nem érződik, de ha visszamegyünk a mindennapokba, akkor megint újból ránk nehezednek nyomások. És sokszor van, hogy menekülünk, és úgy érezzük, hogy meghajtunk, és megtörünk, akkor megnyugszunk, és megszabadulhatunk, de nem ez a szabadulás útja. Nem lett jobb, amikor összetörtünk a nyomás alatt. Egy nyomás alatt kellene összetörnünk a bűnök nyomás alatt. Az ellen sokszor lázadozunk. Adorunk, hogy ennek az embernek az életéből tanulva kövessük őt. Ad nekünk azt a szabadságot, amit ő is kapott. Ezt a nyitottságot, ezt a kinyílt életet, ezt a szeliden bátor életet. Ajándékozz meg bennünket, kérjük, Urunk, ilyen szabadítással is. Ne vedd dicsőségére. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istenek szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szent Lélek ereje legyen is maradjon mindnyájunkkal, most és az örökké valóságban. Amen.
terveket. Az első, tehát a délelőtti előadás után terveztük, de igazából szerintem jobb lesz ez így, hogy emlékezzünk arra, hogy meg vagyunk váltva, hogy Jézus Krisztus ezeket a terheket, ezeket a nyomásokat elhordozta. Emlékezzünk erre. És volt egy érdekes beszélgetés az egyik csoportban, ahol elhangzott az, hogy mi van akkor, hogyha valaki még nincs megváltva, hogy tudja ezt őszintén elénekelni. Hát úgy, hogy a megváltás megtörtént. Jézus Krisztus ott a kereszten elvégezte a kérdés, hogy mi válaszunk. És aki esetleg úgy ül most itt, hogy a megváltást még nem tudta szívvel, lélekkel elfogadni, akkor legyen számára ez az ének a reménység éneke, hogy ez az, ami vár rá is. És mi itt állunk mellettetek.